Kezd a hetet a Bitcoin bázison. Minden hétfőn új vendégekkel és új témával várlak benneteket a kriptó és a tech világából. Én Stír Kata vagyok, és ez itt a Bitcoin Keba, a Bitcoin bázis podcastja. Mai vendégem dr. Mile Diana, a Mile & Partners ügyvédi iroda tulajdonosa, kriptojogász és digitális antropológus. Hello, Dia, köszöntelek, nagyon örülök, hogy itt vagy.
Szia, Kata, köszi a meghívást.
Na, beszélgessünk.
Oké. Okay.
Elmeséled, hogy mi a háttered, és hogyan jutottál el ideig?
Persze. Teljesen normális ügyvéd voltam egy csomó ideig.
Van olyan?
Hát igen, akkor hagyományos, akkor mondjuk így, igen, nem idősítsük, igen.
Jó magas labda volt.
Saját magunkat, igen, igen. Már de látod, szívesen földobtam, igen. Szóval akkor hagyományos, igen, abszolút gazdasági jog, de business law, ilyen nemzetközi, meg belső, tehát hazai ügyfelekkel, és tök nagy ügyeken dolgoztam, mindig ilyen nagyobb ügyvédirodákkal, szóval én ezt nagyon szerettem egyébként, és hogy mindig IT, meg technológiai jog, az valahogy mindig beúszott, meg az adatvédelmi jog is, és meg egyébként ez a személyes érdeklődésem is, tehát hogy én imádom a kütyüket, tehát lehet, hogy az átlagnál egy kicsit ez engem jobban érdekel, lányokhoz képest főleg.
De ez mindig így volt? Vagy
igen.
Ez a munkát?
Nem, ez így ilyen abszolút ilyen személyes szerintem, meg lehet, hogy apukámtól ez így jött, mert ő így nagyon kicsikorom óta, tehát egyébként ilyen szempontból fiúsítva voltam így az öcsém mellett, tehát hogy érteni kellett a számítógép összeszerelésed, letöltés, formáz meg, mit tudom én, tehát hogy lehet, hogy ez innen jött, de engem magam is érdekel, tehát hogy nekem például ajándéknak tök jó valamilyen kütyű, tényleg, én imádom az újdonságokat, tehát hogy ez engem nagyon lelkesít. És aztán hát ez így a szakmámmal is így valahogy így összefonódott. És akkor nyilván hallottam azért már 2013-ban is a Bitcoinról, de hát akkor egyébként akkor született a kisfiam, meg mit tudom, tehát hogy tök mással voltam azért úgy elfoglalva. Ja. És akkor a 17-es év, hát ami azért nagyon sok mindenkinek, ugye akkor így ütött át az inger küszöbét, így a kriptófejleményekkel kapcsolatban, akkor már úgy komolyan elkezdett igen érdekelni, hogy akkor ez micsoda. És mondom, egyébként abszolút saját, tehát ilyen személyes érdeklődés, és aztán akkor a következő évben, hogy na hát akkor ez a szakmámmal vagy amit lehetne kezdeni, meg hogy biztos, hogy hatással lesz rá, szükség lesz, vagy olyan jogászokra, de hát akkor még, ha mit rákerestél akár a Google-ba is, nagyjából -2 szakmai cikket, vagy véleményt, vagy bármit lehetett állni, semmit.
Tehát, de most a magyar piacról beszélsz?
Nem, ez globál. Tehát az, akkor még tényleg, de így a jogászok nem is tudták, mit kezdjenek ezzel, tehát hogy hol
ja, hát ez
igen, igaz. Megfogni, vagy egyáltalán akkor ez most micsoda, ez új dolog, vagy nem új dolog, és akkor most nem is emlékszem pontosan, de talán, igen, 18-19, akkor én a Blockchain Hungary Egyesülethez akkor csatlakoztam is, mert ott ilyen tök jó kis szakmai közösség kezdett kialakulni, és akkor ott elkezdtünk írni egyébként ilyen kriptoszabályozási javaslatot, meg blockchain, hogy Magyarországon hogy lehetne, stb. Úgyhogy ott így abszolút így a mély vízbe igazából beugrottam, és beugrottunk, onnantól meg tulajdonképpen hát igazából elindult a tehervonat, és így szágult megállíthatatlanul.
És akkor te el is kezdted így hirdetni magadról szakmai körökben, hogy te ezzel foglalkozol, és várod az ügyfeleket?
Hát hirdetni nem, ugye egyrészt a magyar kamara, igen, a kamarai szabályok szerint sem, meg úgy párhuzamosan akkor azért a hagyományos ügyeimmel, ügyfeleimmel ez így haladt, tehát nem tudtam, hogy még ugye hova fog ez kiukadni, de nyilván akik jöttek hoznám, főleg hát IT-fejlesztők, vagy kriptósrácok, stb. Akkor azért előbb-utóbb csomószor volt olyan, hogy akkor, ha valakinek kellett ilyen típusú jogi tanácsadás, akkor így hívtak, hogy figyelj, az XY ajánlott, nekem is tudsz segíteni. Szóval, hogy ez így azért szép-szép lassan, igen, ez így.
És milyen típusú ügyekkel kerestek meg téged akkor, illetve most?
Hát szinte mindennel egyébként. Tehát ez tök érdekes, hogy ahogy a piac, meg mindenféle ugye újabb kriptó fejlemény, ahogy történt, úgy mindig volt valaki Magyarországon, akit az érdekelt, vagy akart vele foglalkozni. Szóval nyilván a token, hát az egy ilyen kimeríthetetlen terület, tehát hogy ilyen token, olyan token, tehát az ugye mindenkit nagyon érdekelt, tehát ez az ICO őrületnek abszolút így a hullámai, az abszolút. De hát NFT, az nyilván a tavalyi év, meg előtte abból volt rengeteg ilyen kérdés, megkeresés. De tulajdonképpen minden egyébként, tehát hogy akkor a KYC-t, tehát hogy az ügyfélellenőrzés, a pénzmosási szabályok kell, nem kell, hogy kell, stb. Úgyhogy ilyenből rengeteg volt egyébként, meg van is. Hát ugye annyi, hogy magyar szabályozás az nem volt eddig, úgyhogy ha valaki ténylegesen céget akart alapítani, meg tényleg nem tudom, ha végigment az egész folyamatom, hát akkor őt külföldre kellett irányítani. Viszont ez mondjuk ennek is volt azért egy tök jó ilyen pozitív következménye, hogy most már nagyon erős nemzetközi ilyen szakmai bázison van, tehát tényleg szinte minden földrészen vagy régióban, ahol tudom, hogy van kriptoszabályozás. Egyrészt ugye muszáj volt megtanulnom, hogy hol milyen kriptoszabályozás van, vagy mire jó, meg hát egy csomó kapcsolatom lett, tehát ilyen ügyvédirodák, ügynökségek, úgyhogy igen.
Milyen érdekesen alakul a technológiával a jogászi szakma is, nem? Hogy régen azért ez nem volt jellemző, hogy ilyen nagy globális network-el kell rendelkeznie egy magyar ügyvédnek mondjuk ahhoz, hogy boldogulni tudjon.
Igen, sőt, hát meg az, hogy értsél hozzá, hát ugye mindig föltettük a kezünket, hogy ja, hát én nem tudom, én csak a magyar jogszabályokat ismerem. Hát most ez a kriptóba, igen, ez nem kifejezetten így van, tehát hogy azért itt mindenki nagyon nézi, hogy akkor most Amerikában mi van, az amerikaiak azt, hogy nálunk mi van.
Ja, meg a jogterületek is így tökre összefolynak, nem? Hogy tényleg régen az volt, hogy valaki mit én csak polgárjoggal foglalkozik, vagy családjoggal, vagy büntetőjoggal, és most így a technológiával pedig teljesen elmosódnak ezek a határok, mindenhez érteni kell egy kicsit.
Ja, igen, sok mindenhez, igen. Igen, abszolút.
Tudom, hogy ez egy nagyon elcsépelt kérdéssé kezd válni, de mégis van létjogosultsága, hiszen felteszem, nőként mennyire érzed, hogy előnyös vagy hátrányos helyzetben, vagy mennyire vesznek komolyan ebben a zord férfiak lakta technológiai világban?
Jó, hát igen, erről rengeteget lehetne beszélni, meg ugye az elején mondtad, hogy én nem csak jogász vagyok, hanem most végzős antropológus is, úgyhogy...
Nagyon érdekes téma, igen.
Úgyhogy ezt ilyen társadalomtudományi szempontból is, én ezt az elmúlt két évben azért ugye nagyon sok más szempontból megfogalmazott tanulmányt, kutatást, stb. Olvastam, meg az egyetemen ugye erről azért folyik vita, bár én abszolút nem gendertudománnyal foglalkozom, meg az antropológia maga sem, de mindegy, hát mint társadalomtudomány azért nagyon sok szó esik. Ja, azért alapvetően én nyilván csak a saját személyes tapasztalataimat tudom elmondani, nem is biztos, hogy annyira népszerű vagyok egy-két meglátásommal. Ellentmondásos. Én egy csomó mindenben nem éreztem azt egyébként, hogy engem az hátráltatna, vagy mondjuk mások, vagy főleg férfiak, azért nem tudom, nem férnék hozzá dolgokhoz, ügyekhez, nem tudom. Tehát, hogyha valaki szakmailag felkészült, meg nagyon ambíciózus, akkor én azért azt gondolom, hogy tudja csinálni, amit szeretne.
Ja, csak akkor meg megkapja ezt, hogy fú, te milyen kemény nő vagy.
Igen, nem vagyok az, igen, abszolút nem vagyok egyébként ilyen, úgyhogy ez a, és tök jó, hogy ezt felvetetted, mert ezt akartam mondani, hogy amit viszont így tapasztaltam, hát főleg Magyarországon, Amerikában én úgy látom, hogy azért ez már változik, hogy ha nő vezető pozícióba kerül, majdnem mindenki felveszi, igen, ezt a nagyon erős, nagyon maszkulin hozzáállást, és sajnos én nagyon sokszor találkoztam olyan női vezetőkkel, hogy a női beosztott egyáltalán nem úgy viselkedett, ahogy az esetleg nem is elvárható, mert nem, pont nem az a lényeg, hogy a nő most a nőt támogassa, mert ha nem ért hozzá, nem kell támogatni, tehát hogy nem ez. Csak hogy ez a kicsit féltékenység, én nem tudom, nagyon sok minden ebben nyilván benne van, illetve hát, hogy végre eljutott, tudod, arra magas szintre, akkor most aztán ki nem engedi
De és ez a szakmaiság rovására megy legtöbbször. Hát, legalábbis nekem ez a tapasztalatom.
Is, igen, illetve mondom, én ezt a férfinő megkülönböztetést ilyen szempontból azért nem is szeretem, mert hogy most női vezető vagy férfi vezető, tehát hogy elsősorban szerintem itt emberekről és személyiségekről van szó. Hát ugyanúgy én találkoztam nyilván egyébként nagyon-nagyon klassz női vezetővel is, de meg olyan férfi vezetővel is, aki egyébként nem tudom, tehát egy ilyen kiállhatatlan...
Alkalmatlan volt.
Igen, abszolút alak volt, igen. Szóval, hogy, de hát ebből egyébként egy csomó cikk, nem tudom, tavaly is ment körbe, így a közösségi médiában, újságokban, hogy ez a, főleg Amerikában, ez a female CEO, hogy ez milyen egy hülyeség, tehát hogy most miért kell ezt külön igen megjelölni, hogy valaki női, vagy nem női.
Semmi jelentősége, így, hogy mondod, emberek vagyunk elsősorban, és a többi az...
Igen, nyilván a tények azok...
Véletlen.
Igen, tények, hogy nem tudom, ez az equal pay gap, meg tehát, hogy ezek nyilván vannak a világban.
Persze.
tehát most nem is fér ebbe a beszélgetésbe, igen, bele, hogy erről mind beszéljünk, de hogy hát van hova fejlődni, de szerintem alapvetően azért az lenne a cél, hogy ne csináljunk ilyen megkülönböztetést.
És mint digitális antropológus, kicsit kibontod ezt, nyilván van elképzelésem róla, hogy mivel foglalkozik egy digitális antropológus, vagy mi a te érdeklődési területed, de egy kicsit megteszed, hogy mesélsz erről?
Persze, ez igazából kulturális antropológia Magyarországon ez a képzés, ez a mesterszak. A világban van, ahol így hívják, van, ahol csak sima antropológia, és aztán van, ahol külön digitális antropológiának. Most nálunk nem ez a hivatalos neve, de hogy az érdeklődés meg a kutatási kör az nyilván ezt lefedi, vagy ezt magával vonja. Hát ugye engem a munkám miatt is abszolút ugye érdekel, tehát hogy mi az, ami a kriptovilágban történik, ez milyen hatással van az emberekre, társadalomra, kis csoportra, nagy csoportra, és főleg a emellett egyébként a metaverzum, abból is írom most a szakdolgozatomat, úgyhogy ezt most már több hónapja kutatom, bent vagyok egy csomó ilyen nemzetközi ilyen társaságban és szövetségben, tehát van, ahol jogászként is, illetve így a két sapkám egyszerre van így a fejemen, meg hát ugye interjúzok emberekkel folyamatosan, akik a metaverzumot használják, úgyhogy nekem ez egy ilyen óriási, ilyen fú, ez egy nem tudom, ilyen új evolúciós pillanatban vagyunk egyébként szerintem, hogy a metaverzum, illetve a metaverzumok hova fognak fejlődni, meg hogy az emberek hogyan fogják használni. Úgyhogy mint ilyen, hogy digitális antropológia régebb óta létezik, tehát hogy most 20-30 éve nyilván a social media és a többi hatásait vizsgálják, de az én fókuszom az most abszolút a metaverzumokon van.
Tudsz mondani egy kicsit így a kutatási eredményeidről a metaverzummal kapcsolatosan? Hogy mégis mik az alapvetések? Vagy...
Igen, tök érdekes egyébként, mert volt olyan, akivel beszéltem, és azt mondta, hogy ő utálja, ezt használja, de hogy egyébként nem szereti. Akkor nyilván olyanok is voltak, hát akik ugye, vagy úristen, ez nagyon rossz, és hogy itt vége a világnak, és most itt nem tudom, elhidegülünk egymástól emberek, a társadalom, és hogy szörnyű, tényleg, hogy itt a világ vége. Hát aztán vannak nyilván azok, akik meg ugye több-több órát eltöltenek, hát ezek zömében ugye fiatalabb srácok, hát ők meg szerintem ezt úgy különösebben nem is minősítik, hanem egyszerűen ez van, és ők használják kész, tehát hogy nekik ez beépül a mindennapjaikban.
Ja, hát így nőnek fel. Mit lehet csinálni egyébként napjainkban, milyen fejlettségi fokon van a metaverzum, mit lehet csinálni a metaverzumban?
Hát erről is ugye nagyon sokan vitatkoznak, beszélnek, ugye van több különböző, azért a legnagyobb most az egyik a sandbox, ugye a Roblox, az főleg ugye inkább a gyerek-tini kategória, aztán van ez a spatial, amit ugye üzleti szempontból használtak egy csomóan, tehát hogy nem tudom, ott üzleti találkozó, de hát rengeteg van, és ugye mindenki fejleszt. Azért azt látni kell, hogy a nagy világmárkák, főleg a divat egyébként, tehát a fashion metaverse az iszonyatosan megy, tehát ők abszolút fejlesztenek ezerrel, és tényleg szinte mindegyik nagy jelen van.
Ezt látom én is.
Igen, hát ugye az NFT-ket is magával húzza egyébként ez a metaverzum fejlődése, tényleg egy csomó példát lehetne erre említeni. Az, hogy az emberek egyébként ez a VR szemüveget mondjuk mikor fognak tömegesen használni és ott bent élni, azért azt szerintem az még arrébb van. Azt láttam, hogy a Microsoft az amerikai hadseregnek fejlesztett ilyen VR szemüvegeket, de hát nem tudták folyamatosan több órán keresztül hordani, mert hogy eszédültek, hánytak, stb. Tehát, hogy ez az emberi agy, meg hogy ugye a szemre ez milyen hatással van, azt még szerintem ezzel még biztos.
Ez annyira durva, ez nagyon érdekes, hogy beszélgettem erről egy sráccal, aki hát nagyon keményen benne van a témában, gamer, és ő mondta nekem ezt a tényt, és én abszolút nem is gondoltam ebbe soha bele, hogy persze ez egy vicces történet volt, egy buli alkalmával beszélgettünk, és hát ő mesélte ott, hogy több barátja is felvette a VR szemüveget, és kegyetlenül behánytak.
Igen.
Annyira furcsa volt, de hát aztán persze belegondoltam, hogy teljesen furcsa lehet az agyadnak, amikor más látsz és más csinálsz, és teljesen megzavarja a rendszeredet.
Igen. De nem csak a VR, hanem ugye az AR, az augmented reality is egyébként, igen, tehát ugye az is, szóval több órán vagy időn keresztül még nem, meg azt pont most hallottam a héten, hogy így kutatók azt most mondták, hogy 14 év alatt meg egyáltalán nem is ajánlják, tehát hogy az agyfejlődés abszolút másképp történik még akkor, úgyhogy egyáltalán nem is ajánlják még a VR
szemüveget. Na hát képzeld el, hogy az én kisfiam ugye itt Máltán jár iskolába, és a máltai iskola minden általános iskolába bemutatóra beviszi a VR szemüveget, és a gyerekek felvehetik, és kipróbálhatják. Én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom egyébként, nagyon sok szülővel ellentétben, mert mindenkinek az volt az álláspontja, hogy hát nem kell ilyen kisgyerekeknek ilyen dolgokat kipróbálniuk, vagy foglalkozni velük. Én ezt nem így gondolom, szerintem te sem így gondolod, mert olyan hátrányba hozzuk a gyerekeinket azzal, hogyha elzárjuk őket ezektől a túloktól, hogy felnőtt korukra, vagy fiatal felnőtt korukra nagyon sok meló lesz, hogy bepótolják azt a hiányt szerintem, amit...
Ja, ne, abszolút, persze, nem. Ja, nyilván, mivel engem is ez érdekel, igen, én nyilván nem fogom a gyerekemnek azt mondani, hogy akkor te most egyáltalán igen, nem tabletezhetsz, meg nem játszhatsz, meg nem tudod. Tehát, hogy nálunk például a határok, ez most oké, személyes példa, mert a mi családunk, meg csak az én gyerekemről tudom elmondani, hogy látom, vagy hogy gondolom, de hogy a korlátok azok nálunk abszolút beválták. Tehát, hogy lehet kicsit, tudja, hogy nem tiltott, ezért egyébként nincs is rákattanva, mert tudja, hogy ez holnap is szabad, meg majd jövő héten is szabad. Igen, és tehát nyilván nincs fönn éjszaka, és nem 12 órákat lóg rajta. Úgyhogy, de egyébként mi is voltunk olyan ilyen VR szemüveg próbán, azt itt a Kiscelli Múzeumban volt egy ilyen kiállítás, hogy a, nem tudom, századfordulós Budapest, és akkor mintha egy léggömbbe beszálltál volna, és akkor ez egy tök jó, egy ilyen fél órás ilyen videó volt, és akkor így fölrepítettek. Egyébként nekem 10 perc után hány ingerem lent, és én levettem a szemüveget, igen. De a kisfiam például nagyon élvezte, és ő végignézte az egészet, és így borzasztóan tetszett neki.
Látod egyébként, hogy van egy ilyen szakadék a fiatalabb és az idősebb generáció között ilyen tekintetben, ami esetleg így már nem kiegyenlíthető?
Persze, abszolút, abszolút, igen, igen. Hát nekem ez egy kicsit olyan, mint amikor egyébként a tévébe jött a, nem tudom, 60-as években, kicsit népszerűbb le, meg utána, hogy úristen, akkor is azt mondták, hogy itt a világ vége, és mindenki el fog butulni a tévétől, aztán akkor jött az internet, akkor is, hogy úristen, most mindenki el fog butulni, akkor az okostelefonoktól is, de hát aztán mégse, vagy legalábbis nem emiatt butulnak el az emberek, tehát mondjuk inkább így. De a határok, a korlátot, hogy az edukáció az nagyon fontos, az biztos, tehát hogy mint a társadalom nagy rétegei, meg akihez nem értenek, tehát hogy az biztos, hogy nagyon-nagyon fontos, meg a veszélyekre felhívni a figyelmet, tehát hogy ezek nyilván elengedhetetlenek, én sem ezt mondom, de hogy ez itt van, és én nem is minősítem, hogy ez jó vagy rossz, csak egyszerűen azt vagyunk tudomásul, hogy ez itt van és itt lesz, tehát hogy inkább azt kéne kitalálni, hogy hogyan használjuk ezt a bármelyik, ilyen technikai vívmány.
Ja, hát különösen az AI-jal ez még jobban előtérbe helyeződik.
Jó, abszolút, igen.
Szerinted az AI elveszi a jogászok munkáját?
Hát szerintem nem. Én nyilván azt mondom, hogy nem, meg így is gondolom, mert most ezt már lehet, hogy sokan hallották, de hogy ugye most ez a motto, vagy mondat is megy körbe a mindenféle social médiában, hogy nem az AI veszi a munkádat, hanem az az ember, aki használja az AI-t. De ez tényleg így is gondolom, hogy így van meg. Egyébként tehát a magunk munkáját tudjuk lerövidíteni. Tehát nekem most miért kéne napokat valamilyen kutatással, már így is ugye Google-val egyébként egy csomó minden sokkal könnyebb, de hogy miért kéne napokat eltöltenem ilyen, szóval tényleg ilyen nagyon repetitív,
rabszolgamunkával,
monoton munkával, igen, amikor a kreatív részével tudnék foglalkozni. És egyébként ez is múlt heti hír, hogy az Elsevier, meg a Cambridge Egyetem, tehát ez a két nagy ilyen globál kutatási közösség, meg internetes adatbázis, ők kiadtak egy közleményt múlt héten, hogy lehet GPT-4-et használni tudományos munka írásához, csak fel kell tüntetni egyrészt azért a lábjegyzetben, illetve hát nyilván azért a konklúziót, meg szóval valahogy neked kell kontextusba helyezni az egészet.
Persze.
Bár egyébként ugye hozzáteszem, hogy a GPT is csak ha jó promptot adsz neki, csak akkor fog tudni megint. Tehát, hogy azért ahhoz is kell lesz.
Úgyhogy, persze, hogy olyan inputot adjál, igen, hogy megfelelő választ kapjál, nyilván nem mindegy.
Igen, úgyhogy, szóval, de hát ez is ugye még tavaly is úgy voltunk vele, hogy ó, meg milyen messze van ez az egész AI, aztán hopp, egyik napról a másikra kijött a GPT-3, most már a GPT-4, és ugye most már a Google Workspace is, meg hát ugye a Microsoft 365-ben ugye használhatod az AI asszisztenst, a Copilot-ot, szóval annyira gyorsan
pont erről beszélgettünk innen a hétvégén, igen, mi is itthon a férjemmel, hogy azt hiszem, hogy 3 évvel ezelőtt jelent meg a Tiles Gyurinak a könyve a mesterséges intelligenciáról, és akkor, amikor elolvastam azt a könyvet, akkor teljesen utopisztikusnak tűnt ez az egész, hogy úristen, jó, okés, beépítettük, meg minden, de hogy majd egy 5-10 év múlva térjünk erre vissza. és hihetetlen, hogy eltelt három év, és minden, amit abban a könyvben leírt, az napjainkban valóság, és emlékszem, hogy akkor azon rögtünk, hogy azt írja Gyuri a könyvben, hogy majd recepteket fog kreálni az AI, amiket még soha nem találtak ki az emberek, és a múlt héten olvastam egy cikket, így szembe jött velem az interneten, hogy az embereknek nem ízlett az AI főszkel, vagy valami ilyen clickbait cikk, tudod?
Aha, igen, igen.
És így elolvastam, hát mondom ezt számomra, szám, hogy tényleg, tényleg itt van, és pörögnek az események.
Igen, nekem meg annyi szakmai tapasztalatom van is ezzel, hogy 2020-ban mi csináltunk egy startupot, ami ilyen AI legal dokumentum kezelés, stb. Lett volna, és egyébként még startup versenyen kaptunk is befektetést, meg lett volna minden, csak akkor aztán végül az egész leállt, mert hogy így az IT-sok úgy tűnt, hogy meg lehet valósítani, aztán ott a végére arra a konklúzióra jutott mindenki, hogy hú, hát ez még sokkal több pénzbe kerülne, mint amennyit gondoltunk. De hát én meg most azt mondom, hogy akkor itt a GPT-4, ami nem tudom, $40 az éves licenc, vagy license, hogy tessék, tehát hogy igazából egyrészt mi egy kicsit megelőztük a korunkat, viszont most az összes ilyen újra lendületet kaphat, mert hogy nem kell neked már most akkor $500 millió lefejlesztetni ezt, hanem itt van, amit kidobott mindenki, és használhatod, és no, nem néztem utána még nyilván, de hogy biztos lehet a licenszet használni, és tök jól tudod csinálni a saját kis szoftvereidet, meg dolgaidat.
Nagyon durva.
Igen, úgyhogy én mindig optimista vagyok az ilyen dolgokba egyébként, és akkor lehet, hogy én nem annyira a negatív oldalát látom ennek, hát én is beszélgettek ugye emberekkel, és akkor ők meg persze jönnek azzal, hogy de hát ez mit okozhat, meg kik veszthetik el a munkájukat, meg stb. De mondom, én ezt valahogy nem tudom, nem így átalakul, az biztos, tehát hogy ez nem kérdés, de hát ez ugyanaz a vita, mint a spárpénztáraknál, hogy most ugye már mindenhol az automata pénz.
Ja, ja.
És akkor mindenki mondta, hogy úristen, szegény pénztárosok. Hát lehet, hogy igen, de akkor át kell képeznie magát, és akkor nyilván mindenki a maga szakképzettségének, meg tudásának megfelelően, de hogy én azt nem hiszem, hogy egyébként tömegesen most akkor utcára kerülnének majd emberek, illetve hát ez a nemzetközi alapbevétel, vagy nem tudom, arról hallottál-e, vagy alapjövedelem, hogy ezt most...
Ja, persze.
Igen, hogy azért ezt most már hát rebesgetik is, hogy nem csak az arab országokban lenne ilyen, hanem lehet, hogy ezzel a globál kriptó meg AI fejlődéssel ez fog.
Igen, tehát, hogy mindenki kap havi szinten egy bizonyos összeget az államtól.
Aha, mindegy, hogy mit dolgozik, vagy mit nem.
Így van. Igen, olvastam ezekről nagyon érdekes nézőpontokból, ami kicsit talán filozófikus vizekre tereli ezt a beszélgetést.
Igen.
De engem ez nagyon megfogott, és biztos vagyok benne, hogy téged is, mint antropológust, hogy végre talán az emberiségnek ideje lenne arra, hogy önmagunkkal foglalkozzunk, tehát hogy lelkisíkra helyeződjünk, hogy visszatérjünk a természethez, és a többi. Ez egy nagyon érdekes téma szerintem.
Ó, hát ez igen, meg ennek aztán tényleg jövőben mutató
maximálisan
hatásai lehetnek, igen, meg hát nyilván disztópiába is átfordulhat ez az egész, de hát mi kezünkben van végül is mindenki.
Igen.
Ennek az irányítása, hát meglátjuk. Mondom, én nyilván a jobb forgatókönyveket remélem, hogy ezekkel mit lehet elérni.
Persze, nyilván optimisták vagyunk.
Vagy mit nem? Hát majd 5 év múlva beszélgetünk.
Ja, ja, hát majd összetérünk. Sőt, hát ez az 5 év, ja, lehet, hogy 1 év lesz.
Lehet, hogy 1.
Igen. Te egyébként egyedül dolgozol az irodában, igaz? Nincsen alkalmazottad, vagy kollégát, hogy így
igen,
mondjam?
Igen, hivatalosan igen, egyedül, mert hogy én most már amióta nem dolgozom együtt a nagyobb irodákkal, úgy csinálom, igen, hogy tehát van egy csomó ügyvédjelölt, tehát ilyen különböző meg szakember. Nekem nem is jogász feltétlenül kellett sokszor, azért az is előfordult, hanem adóhoz értő szakember, IT is, tehát hogy nekem ilyen kapcsolatrendszerem van, akiket így tulajdonképpen bármikor a közös kooperációra együtt tudunk működni, úgyhogy nekem ez a virtuális ügyvédiroda modell egyébként ez abszolút bevált, tehát ez így működik jól. Mondom, pont azért, mivel, hogy én nem nagyon csinálok most már hagyományos ügyvédi munkát.
Hogyan látod egyébként az utánpótlást, így az utánunk következők? Van érdeklődés a technológia iránt a jogászok részéről, vagy keresnek-e meg téged esetleg végzős hallgatók, hogy szeretnének joggyakorlatra menni?
Igen, igen, volt ilyen is, abszolút, tehát igen, végzős hallgató, ügyvédjelölt, aki a szakdolgozatát írja, és akkor ő megkeresett, hogy akkor kicsit vagy beszélgetni, vagy a szakdolgozathoz, vagy nem tudom. Abszolút, abszolút van rá érdeklődés. Az Ars Bonisok, ők csinálnak ugye ilyen rendezvénysorozatot, meg tehát ott folyamatosan ez így felmerül. Én inkább a gyakorlati képzés hiányát, tehát az igazán jó edukációhoz való hozzáférés, azt látom annak a hiányát. Tavaly Győrben egy ilyen startup rendezvényen beszéltem, és akkor ott, mint utána kiderült, hogy voltak jogász hallgatók is, és akkor ők odajöttek, hogy úristen, de hát ezt hol lehet megtanulni, vagy hogy hol lehetne erről olvasni. Úgyhogy nekem már régóta ez az egyik ilyen mániám, hogy tök jó lenne valamelyik jogi egyetemen egy ilyen blockchain szakjogász képzést, vagy blockchain és kriptó szakjogász képzést tartani, mert szerintem nagyon nagy igény lenne rá. Tehát azt látom, hogy akik pénzügyi jogászok, de nem érdekli őket a kriptó, nem, ezt egyáltalán nem tudják, ezt a lécet. Nem is akarják feltétlenül megugrani ezt a lécet. Tehát, hogy ez abszolút külön kell. Mert hát egy csomó minden nem is érinti a pénzügyi piacot, tehát ami a fejlemény van. Nyilván nagy része igen, de hát egy csomó minden meg teljesen más téma.
Na jó, csak a MiKA hatályba lépésével Magyarország is érintetté válik, és nyilván szükség lesz még több szakemberre, azért valljuk be, hogy nagyon gyér a felhozatal jelen pillanatban Magyarországon, tehát tényleg egy maroknyi ember az, aki konkrétan, és nem csak az elmélettel, hanem a gyakorlattal is foglalkozik, ami szerintem nagyon fontos, mert hogy látunk akár a social médiában rengeteg youtubert, ilyen-olyan wannabe-t, akik biztosan nagyon sok időt fordítottak arra, hogy elolvastak mindent, ami felelhető, de hogy a gyakorlati tapasztalat hiányzik, ami nagyon-nagyon fontos eleme a munkának.
Aj, abszolút, hát én is most, ha visszagondolok, hogy 3 évvel ezelőtt, vagy mennyit szenvedtem, mire valamire kérdést tudtam, vagy választ tudtam találni, vagy egyáltalán nem is lett rá válasz, vagy azóta már 3-szor ugye előfordult ugyanez, így most már nyilván sokkal egyrészt magabiztosabban, meg hát folyamatosan változik ez a környezet, tehát egyébként hát lehet, hogy amit ugye 3 évvel ezelőtt volt a jogi álláspont, az most már nem is ugyanaz feltétlenül, De egy csomó mindenhez igen kell az, hogy én tudjam, hogy ebbe belefutottunk 3 éve, 2 éve tavaly, na ezt így nem lehet, de úgy jó lesz. Tehát, hogy ez így abszolút kell hozzá. Meg hát, hogy a jogi tanács, meg hát, hogy te is tudod, ez az egész blockchain, meg kriptó terület, azért sokkal-sokkal több annál, mint hogy most akkor bitcoint, vagy valamilyen altcoint én itt trédelek.
Persze.
De hát ugye a tiktokerek, youtuberek többsége, ugye, tehát nyilván
csak erről szól, és én ezt nagyon-nagyon-nagyon veszélyes dolognak tartom, mert hogy ugye régen is kereskedtek az emberek tőzsdéken, és voltak új eszközök, voltak olyanok, amikkel nagyon hamar meg lehetett gazdagodni, mégsem láttad, hogy emberek elkezdték oktatni barátaikat és környezetüket arról, hogy most hogyan kereskedjünk ezzel. Tehát a számomra ez teljesen kínai.
Igen. Hát nyilván meg egy ilyen digitális eléréssel, tehát hogy social media, stb. Így azonnal nyilván elérsz egy csomó embert, úgyhogy hát ez így sokkal könnyebb is. Csak hogy, hát ugye ez nagyon sokáig, tudod, ezek ilyen viccek is már, hogy amikor nem tudom, karácsonyi vacsorán tudod, megkérdezi tőled a nagymama, hogy és még mindig a bitcoin joga foglalkozza. Tudod, az aurésnök az ember már 5 milliómat szereted, és forgatja a szemét, hogy jaj, te jó Isten, igen. De,
mama, egyél még egy gombócot.
Igen. Meg hogy meg ilyen baráti beszélgetésekben is tudod, és most a bitcoinnak lement az árfolyam, és hogy hát igen, de ez engem már kb. 5 éve nem érdekel, mert vagy illetve csak kicsit érdekel, mert nyilván egy csomó minden más van, főleg jogi szempontból, tehát DAO, DeFi, NFT, tehát mi
amik sokkal érdekesebbek
igen,
is néha.
Igen. Meg hát, hogy egyébként világgazdaságra, vagy a magyar gazdaságra is sokkal nagyobb hatása van, vagy legalábbis kiegészítő hatás abszolút van, hogy hát egy csomó minden lehetőség van még. Meg a MiKát ugye, bocsánat, hogy mondtad, hát most ugye reménykedünk, hogy áprilisban megszavazzák végre, és akkor ugye már elindulhat legalább a hatályba lépési vagy léptetési periódus, hogy az tök jó lesz, tehát én abszolút nagyon várom, mert végre legálisan is egy csomó mindent ugye lehet Magyarországon csinálni. Viszont hát azért a MiKA is még mindig csak egy szeletét rendezi ezeknek a dolgoknak, úgyhogy
bizonyám.
Azon kívül egy csomó minden van, ami hát reméljük, hogy előbb-utóbb Magyarországon is egyébként rendezésre kerül. Hát ugye mi az Egyesülettel bent voltunk, vagyunk ebben a ugye írtunk ki a jogi szabályozási koncepciót is, most több mindent erről nyilván nem árulhatok el, de hogy hát reméljük, hogy előbb-utóbb a többi terület is így lefedésre kerül majd egyszer.
Uh-huh. Na, ha már így visszakanyarodtunk a kriptókhoz, téged mi fogott meg a kriptóban? Maga az eszmeiség, a filozófiája, vagy befektető vagy? Vagy mindkettő?
Mi mindkettő, bár mondom, engem nem a befektetés része annyira, abból egyébként ezeket a hosszú távú, kicsit úgymond viccesebbeket, tehát hogy van nem tudom, polkadotom, doskoinom, amit tényleg úgy vettem, hogy majd 18 év múlva gyereknek, vagy hát amikor majd akkor hát, ha igen. Nyilván azért bitcoin meg Ethereum, de azért mondom, engem nem, tehát én nem pénzügyes vagyok, szóval azért engem nem is ebből a szempontból fogott ez meg annyira. Kicsit, vagy nem is nagyon kicsit, abszolút ilyen kriptopunk, meg cypherpunk vagyok így a szívem mélyén, úgyhogy nyilván hivatalos helyeken nem szoktam ezt így azért annyira előadni, mert ugye egy ilyen jogász, aki a rendszer ellen tör, az nem feltétlenül szimpatikus. Úgyhogy hát igen, ez nekem abszolút tetszett, meg hogy ez egy ilyen végre jövőbe mutató olyan technológiai fejlődés, ami mindenkit érint, meg a gazdaságot is.
Igen, de szerinted látom, van erre... Igen, bocsánat.
Nem csak annyi, hogy látom a pozitívumait is. Tehát inkább.
De szerinted van erre reális esély, hogy akár még a mi életünkben egy ilyen mass adoption, egy ilyen teljes elfogadottság bekövetkezhet? És akár eltűnik a pénz, és teljesen összeomlik ez a fajta rendszer, amit mi ismerünk, amiben mi felnőttünk. Azért ez elég sok jel mutat, különösen Amerikában, afelé, hogy hát óriási problémák vannak. Tehát én szerintem Magyarországon az emberek abszolút nem látják reálisan a helyzetet. Uh-huh. Az sem reális, amit én a social médiából látok, nyilván kommentek formájában, de ha az a realitás, akkor borzasztóan lesújtó a helyzet.
Igen, hát szerintem ez a mass adoption, ez sokkal hamarabb bekövetkezik, tehát ez tényleg nem az, hogy a mi életünkben, hanem szerintem ez nagyon rövid időn belül. Viszont hát azért biztos, hogy párhuzamosan fog menni ez még nagyon sokáig. Most Amerikában ugye abszolút kriptóellenesek, egy csomó minden, tehát már hónapok óta egyébként megy ez, hogy nem akarják egyáltalán engedélyezni. És hát most volt megint az a motto, hogy cash is king, tehát hogy, de hát ez egyébként ilyen tipikus amerikai hozzáállás, tehát hogy abszolút egyébként belevág az ottani narratívába, tehát ami nem tudom, 200 éve, meg 100 éve, tehát hogy ez abszolút, igen, tehát ez egyébként nekik ez így teljesen, és ott a fő bajuk egyébként a CBDC-vel van, tehát hogy ez a központi jegybanknak a
digitális
kiadott digitális valutájával, meg hát ezt sokan tényleg vitatják is. Abszolút, hogy a világban talán mindegyik nemzeti bank, tehát a 99% dolgozik ezen egyébként, tehát tök érdekes, de hát egy csomó megmondják, hogy ez nem jó, mert ez ilyen programmable money lesz, és akkor ugye ezzel aztán abszolút megfigyelik az állampolgárokat, meg ugye sarokba tudnak szorítani, meg hát van olyan, hogy itt lejár a pénzed, és akkor muszáj vagy elkölteni. Kanadában volt, hogy a kamionosok, akik sztrájkoltak, ugye nekik igen, zárolták a valetjüket, tehát hogy tényleg alkalmas erre. Hát kíváncsi vagyok, hogy ez majd azért hogy fogja kifutni magát. Úgyhogy igen, nagyjából, tehát ez a tök érdekes, hogy ilyen ellenhúzó, meg ilyen ellentétes erők így egyszerre egyébként történnek most a világban. Azt nem hiszem, hogy a fiát meg a készpénz az teljesen lehet, vagy legalábbis ahhoz tényleg nagyon-nagyon sok idő kellene. De hát az, hogy az emberek nem ezekben a nemzeti digitális valutákban tartják majd a pénzüket, hanem tényleg bitcoin meg hasonló, most nem is akarok tippeket mondani, de hogy tehát egy hasonló, tényleg decentralizált kriptovalutában, azt mondjuk azt jobban el tudom képzelni. Bár hát itt is ugye ez a pénzmosás elleni jogszabályok alapján majd a valeteket megfigyelik, meg listázzák, akkor nyilván ott se tud elbújni senki. De hát azért akkor se egy ilyen központi pénz lesz.
Ja, kétesélyes. Jó is, hogy említetted a CBDC-ket, azért szerintem ez az antropológiával így eléggé egybevág. Ilyen irányba nem kutattál?
Hát, antropológiai szempontból nem, mert mint jogászként ugye hát ez abszolút, ez is, mint ugye a globál kriptó szabályozás, ugye az abszolút az a fő területem most, vagy amivel foglalkozom, mert ugye muszáj, úgyhogy igen, így a CBDC-kkel is. Mondom, most én, amit látok, igen, így kommentekből ugyanúgy, ahogy mondtad, azért elég nagy a tiltakozás egyébként sok helyen, de hát azért ennek is lenne előnye egyébként, tehát a CBDC-knek is, de ott lehet, hogy inkább tehát a nemzeti bankok közti elszámolás, meg az ilyen cross-border payment, ilyesmi, amik sokkal gyorsabbak lehetnének, meg tényleg átláthatók, tehát hogy lehet, hogy ennek ott sokkal több értelme lenne. de hát most nézd, a világpolitika is, tehát hogy most ez az orosz, ugye ukrán háború, akkor most Kína támogatja, nem támogatja, ugye akkor ez a orosz, Kína, India, Brazília, hogy van ez a, igen, ez a BRICS, ja, meg Dél-Afrika, aha, tehát hogy ők ilyen saját kriptóval akarnak kijönni.
Operálni, jaja.
Szóval azért annyi minden változik most, hogy egyébként szerintem erre senki, egy jövőkutató se tudna erre most azt mondani, na ez biztosan így lesz, és az biztosan úgy lesz. Hát legalább ez az idei év fussa ki magát, és akkor szerintem már többet látunk.
Lépésekbe haladunk.
Igen.
De pont ez, amit mondasz, az átláthatóság, meg az államok közötti, vagy cross-border utalások, ami szerintem pont nem az érdeke az államoknak a CBDC bevezetésére, hát igen, hanem inkább de... a retail felhasználás.
Igen. De hát az nem tudom, az, hogy tudják megcsinálni majd, hogyha lesz CBDC, akkor hogy mondja azt, hogy ezt nem csinálom, de az meg igen.
Hát ez az.
Igen, meg hát ugye azt is sokan ugye kritikaként mondják, hogy hát hogy akkor ezt ugyanúgy végtelenül lehet majd generálni CBDC-t, tehát hogy ugyanaz lesz, mint hogy a fiat, bármennyi pénzt nyomtatunk, hogy akkor mi értelme. Hát meglátjuk.
Sok a kérdés, nyilván sok a kérdés. Én bennem mindig az ötlik fel, hogy, és pont a legutóbbi alkalommal Urbán Viktorral podcastoltam, ő lett most a Magyar Fintech Szövetség főtitkára.
Igen, és ismerem a Viktort jól, igen.
A Fintech Szövetség oldalán olvastam, és ez így megragadt bennem, hogy a magyar gazdaság egyik legdinamikusabban növekvő területe a fintech. Uh-huh. De hogy én ezt így azért nem igazán látom, mondjuk Magyarországon, hogy például a Revolutnál tovább, és a Revolut is még szerintem olyan, hogy most már egyre többen használják, de hát azért nem mondanám azt, tehát még mindig egy csomó ember nem ismeri, meg életében nem hallott róla. És hogyha innen nézem azt, hogy mondjuk Magyarországon CBDC legyen, hát az nagyon ilyen, nagyon-nagyon távolinak tűnik.
Hát valószínű ilyen szakaszos adoptálás lesz egyébként. Az MNB egyébként régóta dolgozik ezen, tehát nem is titok, tehát nyilván lehet olvasni igen az oldalukon, hogy ők ugye mibe dolgoznak, meg hogyan haladnak, tehát hogy az MNB egyébként ebbe abszolút úttörő, tehát tök jól ők haladnak, meg aki saját dolgaikat azt így intézik. Szerintem az igény az óriási, tehát hogy ilyen értelemben, tehát a fejlődésre való igény az óriási, meg a bankok felé lenne elvárás, tehát a Fintech Szövetség nyilván ezt látja, hogy egyébként egy csomó tényleg cégtől, vagy emberektől, startupoktól, tehát lenne arra igény, hogy mondom, itthon is szabályozott legyen a környezet, és hogy egy csomó mindent lehessen csinálni. Ami mondom, a Mikától független is, vagy vele párhuzamos, vagy tehát, hogy egészen más terület. Vagy például, hogy egy NFT marketplace, tehát, hogy miért nem lehet arra magyar céget alapítani. Tehát nyilván ezek azért ugye kisebb jogszabályalkotással még megoldhatók is lennének.
Igen.
Úgyhogy szerintem ezt most már látja egyébként a jogalkotás is, a Fintech Szövetség, tehát hogy ezek a hangok szerintem már eljutottak oda. Úgyhogy...
Sőt, hát pont holnap fog hatályba lépni, nem? A legújabb törvénymódosítás.
Igen.
Elmondod, hogy mi az?
Igen, nagyon rövid.
Igen, tudom.
Igen, gyorsan el tudom mondani, ez tök jó, hogy ezt a magyar blockchain törvénynek hívjuk, de igazából csak annyi, hogy a befektetési szolgáltatókról szóló, tehát ez a pénzügyi tárgyú egyik törvény egyébként, tehát a BST-t annyival módosították, hogy a pénzügyi eszköz fogalma közé bekerült az, hogy ez akár hagyományos módon, akár elosztott főkönyvi technológiával, vagy a DLT módon kibocsátott eszközt is pénzügyi eszköznek kell tekinteni. Ami egyébként végül is egy tök nagy horderejű változás, ezzel a kis félmondattal, hogy oda beszúrták, viszont hát nyilván még nincs...
De mégsem.
Igen, mert egyébként nincsen semmilyen részletszabály, hogy akkor ez most igazából mit jelent, mire vonatkozik, ez most az értékpapírokra, részvényekre, zárt körű, nyilvános, tehát hogy az MNB-t oké, kijelölte jogszabálydát, hogy akkor most szerencsétlen ott azt mégis. Hogyan lehet, hogy a színfalak mögött nyilván alakulnak már ezek a szervezeti felépítés meg kijelölés, csak hogy ez még nem nyilvános, tehát annyi, hogy ez hiába fog ez holnap esetleg hatályba lépni, vagy ha nem tudom, holnap valaki oda bemenne az MNB-hez, hogy akkor én szeretnék egy ilyet csinálni, lehet, hogy még nem igen, nem azonnal kapna egy ilyen itinert, hogy akkor mit hogy is kell csinálni, de mondom, én ezeket a pozitív jelként értékelem, tehát azért
mindenképp.
Vagyok, igen, kicsit optimistább, hogy meg hát ezzel tényleg egy óriási lépésen túl vagyunk, hogy jó, elfogadtuk, hogy akkor igen, és az is nagy szó, hogy akkor ez rögtön pénzügyi eszköz. Tehát, hogy
van. És hogy ennek a tokenizálás szempontjából elég nagy jelentősége
igen,
van.
Igen, igen, abszolút. Meg hát úgy, és egyébként azért a többi európai ország is ebbe az irányba megy, tehát nem mint ebbe a szabályozási struktúra irányába, tehát hogy, nem, tehát hogy ez is tök jó, mert így összhangban vagyunk velük. Meg hát az összes hagyományos pénzügyi szabály, tehát ugye EU-s MIFID, MIFIR, stb. Rendeletek, hát ugye így mind irányadók is, és nem kell föltalálni újra a spanyol viaszt, hanem így akkor minden megy a maga útján, de hát mondom, részletszabályokra szükség lesz, de gondolom előbb-utóbb azért azok is megszületnek.
Munka vagy misszió?
Na, hát is.
Úgy érzem, küldetésem vagy.
Igen, ugye nagyon, igen, én tudok lelkesedni, igen, így dolgok iránt, igen, meg ami szerintem fontos, meg jó, igen, tehát így néha mondom már baráti társaságban is kicsit vissza kell fogni magam, hogy már megint erről beszéljek, és
érzést.
Igen, ilyen nagy vehemensen előadom, hogy de ez mennyire jó, és hogy úristen, és hallottátok, és akkor
Nem, és nem is érdekel.
Igen, meg főleg itt, igen, már szegény férjön fülét is, igen, ezzel így.
Ja, igen, egy cipőben járunk.
Igen, beletöltöttem. De hát én azért azt gondolom, hogy minket igazol vissza, tehát az elmúlt éveknek így a kis lépései,
történései,
tehát hogy ebbe az irányba megyünk, igen, úgyhogy hát...
Ez az új vesszőparipám egyébként, most már így kezdem a mondatokat, hogy igen. Emlékeztek, amikor 3 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy...
Igen, és úgy sem emlékszik senki, de nem baj.
Persze, jó van.
Igen. Úgyhogy, az biztos, hogy most már szerintem senki nem tud elbújni ezelőtt, tehát hogy ez most már annyira minden újságcikk, tehát már Index is erről ír folyamatosan, tehát ezt most már mindenki tudja, hogy ez így van, meg lesz. Nyilván egy csomó ilyen, tényleg ilyen edukációra szükség lenne. Én egyébként egy-két ilyen helyen meghívott ilyen oktatóként is tanítottam is kicsit, uh-huh. És ezt én nagyon szeretem, meg tényleg nagyon szívesen csinálnám.
Meg hát óriási szükség van rá. Óriási szükség van rá.
Igen.
Na, végezetül elmeséled, hogy mik a terveid, hova nézel előre jelen pillanatban, mi az, ami mondod, hogy a szakdolgozatodat írod, tehát gondolom, hogy uh-huh. Előtted áll a diplomaosztó.
Igen, újra. Igen. Hát abszolút ez a kettő, tehát hogy a szakmában jogászként én mindenképp szeretném ezt tovább csinálni, és mondom, most lelkesebb is vagyok, mert ugye ez a Mika ugye egyre jobban test közelbe jön, tehát hogy végre nem kell külföldre átadnom úgymond uh-huh. az ügyfeleket, hanem talán...
Helyem, vagy gyakorlatilag elveszíted az ügyfeleidet egy ponton, nem?
Hát persze, hát ez így ment, igen. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha végre igen, itthon lehetne tartani, sőt, nyilván akkor külföldről is esetleg, tehát hogy befelé uh-huh. is irányulna most már végre, úgyhogy szakmailag abszolút ez, és mondom nekem, tehát az oktatás, ez egy kicsit párhuzamosan, de mellette abszolút ez is ilyen jövőbeni tervem, vágyam, hogy is mondjam, és az antropológia, ez meg erre abszolút ráfűződik, és a metaverzum, tehát az tényleg, most erről nagyon sokat nem beszéltünk, de egyébként az szintén
egy
nagy misszióm, igen, és egyébként én a World Metaverse Council-nak is egy tagja vagyok, és aha. itt a Regulatory tehát Committee, tehát a Szabályozási aha. Bizottságnak is tagja, akik egyébként nemzetközi együttműködést is keresnek kormányokkal, oktatási intézményekkel, stb. Úgyhogy szóval most ez a másik, amit egyébként ilyen nagyon lelkesen csinálok, a szakdolgozatom, igen, írásom mellett.
Gondolom, azt annyira nem lelkesen, de...
De hát a téma nagyon jó, szóval igen. Azt, amikor olyan nagyon tudományos köntösbe, igen, ugye azért nyilván nem mindegy, hogy ott hogy írsz, tehát akkor ott az persze egy kicsit fókuszálni kell, de maga a téma az abszolút, az ugye szívemnek kedves.
Ja, én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, köszönöm szépen, nagyon sok sikert kívánok neked, remélem, hogy te is jól érezted magadat.
Abszolút, igen. Úgyhogy köszönöm még egyszer tényleg a meghívást, aztán remélem folytatjuk majd előbb.
Biztos, hogy fogjuk. Köszönöm szépen.
Szuper, köszi, szia!
Ez volt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja.